élet, mert te teremtetted mindezt. A felhőkön áttört a napsugár szürkéből, színesé vált a világ számomra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Karitász idén tavasszal is folytatta a sikeres Zöldellő Kertek programját, amely közel 10 000 rászoruló embernek nyújtott segítséget az önellátás és felelős kertgazdálkodás előmozdításában, tájékoztatott a segélyszervezet, hozzátéve, hogy a kezdeményezés 351 településen mintegy 3 000 családot ért el vetőmagokkal, palántákkal és kertészeti tanácsadással. A Karitász több mint 23 millió forint értékben biztosított magokat és palántákat a programban résztvevő hátrányos helyzetű családok számára. A katolikus Karitász egész évben aktívan jelen van a társadalmi segítségnyújtás területén. Országos hálózatán keresztül karitatív, felzárkóztató és krízisintervenciós programokkal támogatja a nehéz helyzetben élőket. Munkájukat bárki segítheti a 1356-os adományvonalon, amelyen minden hívás 500 forinttal segíti a rászorulókat, vagy az online adományozás lehetőségével a karitász.hu oldalon. Idén 30. alkalommal indította el hagyományos adventi adománygyűjtését a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a már jól ismert ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek rendezvényen, ismert önkéntesek, munkatársak, illetve vállalati partnerek képviselői segítettek a gyűjtés jelképévé vált mézes kalács szívek díszítésében. A gyűjtést a segélyszervezet.hu oldalon lehet támogatni, a 1353-as adományvonal tárcsázásával pedig hívásonként, illetve SMS-enként 500 forinttal. Emellett jelen lesznek a budapesti karácsonyi vásárban és egy nagy áruházlánc üzleteiben. Pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött az amerikai elnökkel a kormányfő a pénteki washingtoni látogatásán. Orbán Viktor a hazafelé tartó repülőútján beszélt még arról, Donald Trump ígérete értelmében, ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, megvédik a magyar pénzügyi stabilitást. Úgy fogalmazott, olyan szinte korlátlan finanszírozási lehetősége van hazánknak az USA-ban, amellyel ki tudnak váltani bármilyen brüsszeli pénzt. A korábbi bejelentés megerősítve azt is hangsúlyozta, Magyarország időkorlát nélküli szankciómentességet kapott az Egyesült Államoktól a török áramlat gázvezetéken és a barátsági olajvezetéken érkező energiaszállításokra. Idén történelmi csúcsra emelkednek az amerikai beruházások Magyarországon, ezen a héten újabb Egyesült Államokbeli cégfejlesztéséről számolhat be a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jó János vezérigazgató kiemelte, Orbán Viktor washingtoni útja történelmi jelentőségű volt. A felére esett vissza az Egyesült Államok negyedéves gazdasági növekedése a folytatódó kormányzati leállás miatt, figyelmeztetett az amerikai pénzügyminiszter a CBS televízióban. Scott Bessent a szövetségi intézmények több mint 40 napja húzódó működési kényszerszünetének hatásairól beszélt. Szerinte a kormányzati intézmények újraindításához a kongresszus felsőházában legalább 5 demokrata szenátorra van szükség. Adam Schiff demokrata párti szenátor viszont a CBS-en megerősítette, nincs szándékuk arra, hogy megszavazzák az átmeneti költségvetést. Az Egyesült Államokban már mintegy 1500 légijáratot töröltek a légiirányítók hiánya miatt, ami a kormányzati leállás következménye. A kongresszus felsőháza aztán előzetes szavazást tartott annak érdekében, hogy az átmeneti költségvetést elfogadja. Szeptember vége óta első alkalommal sikerült elérni a 100 tagú szenátusban a 60 fős minősített többséget azzal, hogy 8 demokrata szenátor mégis igennel voksolt. A kormányzati finanszírozás január végéig indulhatna újra egy új megállapodás elfogadása esetén. A jelenleg felvetett kompromisszum a kormányzat működését tehát január végéig finanszírozná. Végül az időjárásról. A köd és réteg felhőzet helyenként csak lassan zsugorodik majd a folytatásban, másutt aztán oszladozásokat alapvetően napos idő követi. A szitáláson kívül csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban +2-3, napközben pedig 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című írásának 14. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
A forint meg a hír Dánielről egy napon érkezett. A pénzt Matild hozta a fizetőhelyről, az óvónő nézte, forgatta, maga elé tette az asztalra. Még a lány is megbámulta, pedig Katalin nemigen érdeklődött semmi után azokban a hónapokban. Mikor a postás megérkezett, mindhárman ott voltak az asztal körül. Matild ment ki a csöngetésre. Somos Aranka a levélforgalom megindulása óta rendszeresen kerestette a fiát a Nemzetközi Vöröskereszt útján, ám sehonnan se kapott felvilágosítást. Dániel úgy eltűnt, mint egy elgurult gomb. A postát régente a levéltáros vette át, mindig elég sovány volt, többnyire csak napilapok, hivatalos értesítések, az új idők, olykor valamelyik barátnő üdvözlő kártyája, ám Matild makacsul a családfőnek adta át, bármi jött, ezzel is jelezve, hogy vannak bizonyos dekórumok, amelyek csak őt illetik. Mióta Csándi Kornél nem élt, az óvónő elé tette le a küldeményt. Ezen a napon, mikor Somos Aranka, mint valami passianszt kirakta az asztalra a frissen kapott papírpénzt, és oszlopkákat formált az ércből, végre nem az állt a válaszlevélben, hogy nem tudnak a fiúról. A Nemzetközi Vöröskereszt azt közölte, hogy Csándi Dániel, szigorló orvos, 1939. május 17-én Göteborg és Uddevalla között vonat szerencsétlenség áldozata lett. Nevezett haláláról, agnoszkálása után azonnal értesítették a stockholmi magyar követséget, amely, mint irattárából megállapítható, megküldte a hírt Magyarországra. Katalin annyira megszokta már, hogy Dániel elbújt előlük, hogy nem akarja egyiküket se viszont látni, talán megnősült, gyerekei vannak, s a levél úgy is azt írja, nem tudnak róla, hogy nem pillantott az írásba. Ha Somos Aranka fel nem áll, Oda nem lép hozzá, meg nem ragadja a vállát, magához nem rántja, és rá nem mered rettenetes szemével. Nem is eszmél rá, hogy valami szokatlan és különös zajlik le mellette, mert Katalin nemigen törődött semmivel önmagán, emlékein és a pletykákon kívül. Ám most azt érezte, hogy anyja mögött ott áll valaki láthatatlan, aki mozgatja karját, irányítja lépteit, megtölti vad szemét kifejezéssel, széthúzza ajkait, valaki ismeretlen, titokzatos, iszonyú, akitől rettegni kell és menekülni. Futni szeretett volna, de nem tudott. Anyja nem engedte el, csak ütötte. Nem szólt semmit, nem adott magyarázatot. Miért bántja voltaképpen? Katalin megbénulva állt előtte, és miután meg volt győződve róla, hogy minden, ami ebben a házban vele történik, valamiképpen kis Sándorral van összefüggésben, lehajtotta a fejét, és odaengedte magát a verésnek. Úgy gondolta, megérdemli. Anyja nyilván most jöhetett rá, micsoda lánya van. Most megbünteti, talán a házból is kizavarja. Somos Aranka addig ütötte némán, míg bele nem fáradt a keze. Aztán könny és magyarázat nélkül kiszaladt a szobából. Lement az óvodába, és magára zárta az iroda ajtót. Matild felemelte a levelet, elolvasta, oda nyújtotta a lánynak. A levéltől aztán a lány merevsége is feloldódott. A könnyektől vakon tapogatózott el az asztalig, hogy támaszt találjon. Matild bement a férfi szobába, ahol a levéltáros halála óta békén pihentek irományai. Soha senkinek nem jutott eszébe megbolygatni az íróasztalát. Somos Aranka a maga holmiát világéletében külön tartotta, az irodahelyiségben. Katalin még félt apja emlékétől, akit elárult, becsapott. Amellett köztudomású volt, hogy Csándi Kornél fiókjai mindenféle értelmetlen dolgokkal vannak tele, kísélabizálhatatlan, félig megírt tanulmányokkal, okmányokkal, feljegyzésekkel, még levélborítékokkal is, mert a levéltáros egy időben gyűjtötte a bélyeget. Családja semmire sem becsülte Csándi Kornél hagyatékát, hát nem nyúlt hozzá. A közöny és a halottól való félelem megvédte holmiát. Senkinek se volt se kedve, se bátorsága, hogy tűzre hányja a félbemaradt élet fél eredményeit és emlékeit. Somos Aranka világképébe beletartozott a holtak tisztelete. Matild szerette a levéltárost. Katalin meg már csak babonából sem fogott volna hozzá a fiókok kiürítéséhez. Úgy gondolta, akkor rámol csak ki, ha új otthonába magával viszi a finom, régi bútor darabot. Matild most letérdelt a szőnyegre, és kihaigált mindent a fiókokból. Zuhantak a füzetlapok, iratcsomók, pecsétes okmányok, mintha egy zsák száját oldották volna meg. Egy gumizsinórral összetartott borítékgyűjtemény közepén aztán ott voltak gondosan, tollkéssel metszett értesítés. A Magyar Királyi Külügyminisztériumnak a Mecseri Városi Levéltárba küldött híradása. 1939. június 7-i kelettel Csándi Dániel haláláról. A levéltáros sose közölte senkivel. Katalin még megpróbálta a levelet visszacsúsztatni a borítékba, úgy tudta miért, mintha a fülébe kiabálták volna. Míg Dániel eltűnt, nem ad hírt, hűtlen fiú, gyáva, felelőtlen és hálátlan, és ő csak hazug és tolvaj. De mihelyt Dániel halott, már több. Akkor már gyilkos is. Dániel akaratlan megölője az anyja szemében. Apja síron túlról visszasugárzó szeretete hirtelen felmagaslott előtte, mint valami különös állat, mint egy bálvány. Állt Katalin kezében az irattal, s az egyetlen emberre gondolt, aki védekezés és kikötések nélkül szerette őt, és akit ő meglopott. Matild leballagott az óvodába, Somos Aranka nem adott választ, nem engedte be. A forintok ott zöldeltek és ezüstlöttek az asztal közepén. Matild lecsukta a gázt az étel alatt, lement a gyerekekhez, akik ebéd után voltak már, és ott szenderegtek a rózsaszín és kék flanel takarók alatt. Katalin állt, bámult ki az ablakon. Dániel egyszerre olyan valóságosan ott volt mellette megint, mintha most kapta volna vissza igazi formáját. Nevetett Dániel, szeme kék lett, meleg volt. Testvéri? Vér a véréből. Ha nem engedi ki a kiskapun, akkor ma talán él, mint mások fiai, akik hazakerültek háborúból, fogságból, de ki tudja azt éjszaka, míg zizegnek a jegenyék, hogy valamit vagy valakit milyen módon indít el a végzetének. Anyja két nap múlva lett öngyilkos. Addig nem állt szóba vele többé, Matilddal sem, és nem ment le a gyerekek közé. Egész nap az irodában volt, elégette írásait, kis színdarabjait, s ha Katalin okosabb, mint amilyen, ha kevésbé bűntudatos, rájön, mire készül. De a lány úgy rettegett tőle, ütései emlékétől és némaságától, hogy a konyhába húzódott aludni előle, ahol valaha az öreg tücsök lappangott a kiöntő alatt. Matild, ha gondolt is valamit, nem beszélt. Dániel elevenebb volt, mint életében, s valami különös módon a levéltáros közelségét is ott érezték valamennyien. Ott lengett a szobákon át hórihorgas alakja, időnként felnevetett, és azt kérdezte, ugye milyen hallgatag vagyok, ha a lányomról van szó, ugye mégiscsak én szerettelek téged igazán, te, áruló Kati. Az óvónő halálát Matild vette észre. Állt egy darabig Somos Aranka ágya mellett. Nézte holtában még ridegebbre fagyott vonásait. Aztán kiment a konyhába, hogy felköltse a lányt. Katalin gyanútlanul szendergett a septében felállított konyhaágyon. Matild arca gondolkozó volt, majdnem riadt, mintha viszajogna az alvó vállához érinteni a kezét, mert nem bizonyos, hogy ezzel az érintéssel nem hoz-e magára öregedő életére is pusztulást és kárhozatot. Somos Aranka szigorú árnya megállt távoztában, s utoljára immár minden haragtól és rajongástól mentesen visszatekintett a lányára, mielőtt alászállt volna a sírba. Megnézte, mintha most látná először, s most mérné fel, hogy csak kedvenc ételeit ismerte. Fehér neműje színét. Egyébként jó és rossz emlékei egyaránt hamisak voltak róla. Az anya, aki azért valahol mégiscsak benne élt Somos Arankában, ha olyan mélyen is, hogy az örökre visszavárt Dániel végleges elvesztésének átélése és önmagának a földtől való elválása kellett hozzá, hogy igazán életre támadjon benne, megtorpant az enyészet küszöbén, s mint valami különös gonosz isten, akit előbb el kellett pusztítani, hogy teste börtönéből kiszabadulasson a jó, melyet mellkasában őrzött 100 meg 100 éven át egy kristály szelencében, hirtelen megváltoztatta a légkört a gyereke körül. A holt, aki élete utolsó napjaiban senkivel se váltott többé szót, Matild száján üzent, és Matild kezével cselekedett. Matild elégette a Nemzetközi Vöröskereszt és a Magyar Királyi Külügyminisztérium értesítését. Beadott a lánynak egy idegcsillapítót, kihívta az orvost, a rendőrséget, ő maga pedig kiállt a kapuba, és megszólított minden arra járót. Pirityit, az órást, Sücnét, a tejbolt vezetőjét, a virágkötőt, az óvodába igyekvő asszonyokat, kántált Matild, mint a falusi siratók, rég holt ősei ízes nyelvén, elsiratta jó asszonyát, akit a sírba ijesztgettek örökös ellenőrzésekkel, meg látogatásokkal, meg aljas kifogásokkal, addig rágták miatta ártatlan gyerekét is, míg szegény a halálban keresett menedéket. Matild nem sokat törődött Somos Arankával, csak megszokta. Dánielt elfelejtette, halálhíre nem rázta meg különösképpen, a levéltárost viszont szerette, és Katalint meg akarta menteni, mert Katalin a levéltáros gyereke volt, aki valami olyan tömény iszonyatba sodródott, amit szerencsére fel se tudott fogni. Pirityi, az órás, Sücné, a virágkötő, a tejboltos, az anyák széthorták a hírt, egyetlen óra kellett, hogy eljusson Kadarcs Júlia unokatestvéréig a nevelési ügyosztályra, fél nap, hogy az egyetemig, egy egész, hogy betöltse a várost. Matild, mint valami csúnya papnő, kántálta varázsdalait, kikipréselve nehezen síró szeméből egy-egy könycseppet a tisztesség és hitelesség kedvéért. A város estére megfordult a tengelye körül. Kadarcs Júlia unokatestvérét behívatta a főnöke, kifaggatta, mi történt voltaképpen. Az egyetemen a dékán a legkínosabb perceket szerezte Katalin professzorainak. Hirtelen mindenki emlékezni kezdett rá, hogy Kis Sándor mérhetetlenül becsvágyó volt, s a karrierje érdekében mindenre kapható, hogy felesége mániákusan féltékeny, apósa közismerten buta, reakciós, hogy Kadarcs Júlia unokatestvérének erőszakosak a módszerei, és így ilyen fitymáló módon a régi tapasztalatok semmi bevételével nemhogy a pedagógusokat nem lehet megnyerni az új világnak, de senkit. Nem elég, hogy ezt a családot annyi minden sújtotta. Szerencsétlen fiúk elveszett, sosem akadtak a nyomára, az apát igazságtalanul idő előtt nyugdíjazták, pedig szép képességű ember volt. A lányát kikezdték a pletykálkodók, holott soha senki se látta az egyetemi helységeken kívül Kis Sándorral, nem szokott az még fiatal emberekkel se járni. Persze, hogy az anya nem bírta el a terheit. Szegény özvegy! Hányszor járt kint Kadarcs Júlia unokatestvére az óvónőnél ellenőrzésen? 9-szer! És másnál hányszor volt? 2-szer! No, Istenem, világos ez, nincs itt semmi kétség! Az ellenszenv, amely a csándiakat kísérte, Somos Aranka hátrahanyatlott alakja előtt meghunyászkodott. Nyíni kezdett, aztán hirtelen talpra szökkent, elvicsorította rettenetes fogsorát, és felfalta azt, aki teremtette. Mire Somos Arankát a város költségén felravatalozták a díszravatalozóban, és sötét arca előtt elvonultak a szakma dolgozói, meg a kisded nevelés felügyelői, a család neve fényesebben ragyogott, mint valaha. Egyesek már úgy tudták, Dániel partizán lett, így pusztult el, csak a család nem közölte senkivel, mert kinek mi köze lett volna hozzá, miért érdemelt volna bizalmat a csándiaktól a város. Mindaz a szenny, mocskolódás, gúny, amely addig az óvodára hult, eleven szénként gyűlt Kadarcs Júlia unokatestvérének fejére. Katalin értetlenül viselte a heves, tüntető részvétet. Matild ráparancsolt, hogy Dánielről ne beszéljen. Hát hallgatott engedelmesen, s még valami suta elégtételt is érzett. Soha életében nem állt még ennyire az érdeklődés középpontjában, mint anyja temetésén. Szerető, együttérző, baráti tekintetű szemek követték lépteit. Álmodott ő már ilyen alkalomról, csak hogy az esküvő volt, nem végtisztesség. Ott voltak régi osztálytársai, még Ádám Tildi szomorú kis alakja is ott leskelt a lépcső tetején, ahogy tervezte. Csak éppen nem vőlegény tartozott Katalinhoz, hanem egy halott. Megjelent mindhárom professzora, a könyvtárszakos is, aki olyan rútul bánt vele eleinte, a város is képviseltette magát, és ott volt, mert ott kellett lennie, mint az elhunyt közvetlen főnökének, Kadarcs Júlia unokatestvére is. Nem menekülhetett meg ezelől a megpróbáltatás elől. Katalin érezte, hogy omlik a könnye, ahogy kondoleálás közben az arcához hajolt. Még fátyolán át is érzékelte Kadarcs Júlia unokatestvére könnyeinek forróságát, aki nem mert a ravatarra nézni. Férje karjába kapaszkodott, s amikor csak tehette, eltakarta az arcát zsebkendőjével. A holtat gyönyörűen elbúcsúztatták. A pap megindítóan ecsetelte szegény megboldogult érdemeit, oda csípett azoknak, akik nem viseltetnek kellő türelemmel embertársaik iránt. A sír melletti hivatalos beszédek meg olyanok voltak, hogyha Somos Aranka annak az elismerésnek csak egy huszadát megkapja életében, nyugdíjhatára végső fázisáig becsülettel dolgozhatik. Kiderült, ő volt a gyermeknevelés úttörője, mindenki becsülte, méltányolta és szerette. Kadarcs Júlia unokatestvére nem mert a hulló göröngyökre nézni, csak sírt, mint egy gyerek. Katalin a fák felett az égre bámult. Itt is voltak jegenyék, suhogtak, zúgtak a lombok. Madarak suhantak az ágak között. Ártatlanok, tarkák és vígak voltak, nem illettek a holtak és a könnyek közé. Matild villamoson akarta visszavinni, ahogy kihozta, végül is a város kocsiján került haza, s míg az autó azzal a természetes, boldog gyorsasággal nekilendült az útnak, amellyel minden jármű és minden élő elhagyja a temető környékét, a kísérő tisztviselő közölte a lánnyal, hogy a nevelésügy tudja a kötelességét, nem hagyja magára, ne féljen. Katalin fáradt volt, nem is nagyon értette, nem is nagyon érdekelte, mit hall. Matild megfőzött kettejüknek, a lány érthetetlen jó étvágyja levett. Egy szót sem értett abból, ami történt, utólag se jött rá. Voltak éppen miért olyan feldúlt Kadarcs Júlia unokatestvére? Neki az a nő csak kis Sándort juttatta eszébe, nem az anyját. Talán a férfi írt, töprengett. Talán mégis gondol rá? A rokon segítségét kérte a számára, azért viselkedett olyan félszeg melegséggel, olyan furcsán a temetésen? Matild hallgatott. Tudta, minél kevésbé fogja fel a lány a városi hangulat megfordulásának okát, annál természetesebben viselkedik majd. Eleget sírt úgy is, sírassa Dánielt, az anyját, akár a levéltárost is, visszamenőleg, vagy a professzort, a nyavajás alakot, akinek a kedvéért a fejére borította volna a tetőt, aki miatt olyan mocsok helyzetbe került, s volna most is, ha Somos Aranka, mint valami rossz kedvű Jézus, mosolytalanul, és a megváltás minden igénye nélkül el nem mossa felőle a világ bűneit. Ha lett volna túlvilág, és Somos Aranka visszanézhet arra, amit maga mögött hagyott, meglepődik, mint ahogy meglepődött Katalin is. Úgy érezte magát, mint valami különösen kapós, elsőbálos lány, ahogy fekete ruhájában dagatra sírt szemmel fogadta a félreértésből, bűntudatból, tüntetésből vagy kíváncsiságból bekopogókat. Látogatói között akadtak olyanok is, akik addig sose jártak még az óvodában. A nevelésügy, sőt, az egyetem dolgozói, akik azonnali segítséget kínáltak neki. Katalin nem maradhatott a lakásban. Somos Aranka utódját tüstént ki kellett nevezni, 84 óvodás volt ellátatlanul, csak a Matild gondjára bízva. Mindenki megértette Katalinnal, nem úgy teszik ki a házból, amelyben született, hogy most aztán mehet, amerre szeme lát. Az egyetem hajlandó ingyenes helyet biztosítani számára a leány internátusban. A tanárképzős ösztöndíj fedezni fogja mindenkori tandíját. S ha ez nem volna megfelelő megoldás, a város szívesen keres számára valami olyan munkakört, amelyet el tud látni, melynek segítségével eltarthatja magát. Egyébként már is kiutalt bizonyos összeget, amely az új élet kezdetén átsegíti a nehézségeken. Matild úgy állt a lány mögött, mint egy savanyú vén rokon. Azt mondta, köszöni szépen, majd meggondolják, ha Katalin döntött, választad, addig kérnek egy kis türelmet. Katalin nem törte a fejét. Nézte a fáit, a gombákat, az udvart. Egyáltalán nem tudta felfogni, hogy ki kell költöznie a hétvégéig. Még akkor sem, amikor Matild már csomagolta a holmiát, szegezte a ládákat, és vasalta az utolsó adag fehér neműt. Matild maga se tudta pontosan, mire vár, de várt valamit, és nem engedte dönteni. jól számított.
Szabó Magda a Danaida című írásának 14. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat kedden, november 11-én 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Berecz Renáta. A Veszprémi érseki főiskola adott otthont a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferenciának 2025. március 24-én, amely a boldog elvatás előtt álló vértanú életét és lelki örökségét állította középpontba. Az előadók között volt dr. Horváth Gergely társadalomtörténész is. Előadásának címe Egy hadiüzem vidéki millióban, Bódi Magdi személye fűzfő és litér társadalmában volt. Most ezt hallják.
Mikor decemberben felkérés kaptam ezen előadás megtartására, akkor arra gondoltam, hogy társadalomtörténészként azokat a milliőket, azokat a kereteket próbálom kicsit körbejárni, amelyek Bódi Magdinak a mindennapjait alkották, határolták elsősorban itt életének az utolsó 5-10 évében, és innen is ez a cím, ez a fűzfő és litér társadalma. Ez a kutatás során aztán némileg módosult, új impulzusokat kaptam. Nekem nagyon fontos, azt gondolom, az, meg szerintem valamennyünknek, hogy Bódi Magdi, mint hívő munkáslány ismert, és valójában, és ebben most kicsit így ezzel a képpel feleselve, az elsikkad, hogy mekkora utat kellett neki addig megtenni, hogy egyáltalán ő munkáslány lehessen. És előadásom az valójában erre fog kifutni, hogy itt a munkás léthez sokszor a mi köznapi, ilyen középosztályi értékítéletünket társítjuk. Tehát lent vannak, nem túlműveltek, nem vallásosak, tömegben vannak, baloldalnak kitett társaság, stb. És valójában nem látjuk azt a társadalomtörténeti folyamatot, azt a akár egyéni, illetve családi teljesítményt, ami valakit eljuttathat ahhoz, hogy egy a kor viszonyai között egy privilegizált nagyüzemnek lehet a dolgozója, már pedig a Nitrokémia RT az egy ilyen üzem volt. Most picit vissza kell nyúlnunk Magdi szülői hátteréhez, kicsit fogok erről részletesebben is beszélni, viszont azt gondolom, hogy távolról indítva a témát érdemes egy kis kitérőt tennünk, hogy meg tudjuk, egyáltalán tudjuk rekonstruálni, meg tudjuk érteni, fel tudjuk fogni azt a hatalmas teljesítmény, ami Magdi munkássághoz való beérkezéséhez társult, amihez ezt társíthatunk. Tóth Zoltán a 2015-ben elhunyt kiváló történész a 90-es évek elején 4 tanulmányban foglalta össze azt a koncepciót, amit közkeletűen a történészek, egyébként nem túl ismert ez a modell, rendi normának neveznek. Ennek az alapja az, hogy a rendiség, tehát a feudális kor, az nem egy mögöttünk hagyott történeti kor, ami után jött a polgári kor vagy a kapitalista kor, hanem egy olyan időszak, egy olyan műveltségi hagyomány, ami értékrendjével, mentalitásaival, gondolkodás módjaival, síkjaival, akár itt van egészen a jelenig velünk. Gondoljunk például ilyesmikre, hogy egykoron csak a nemesek birtokolhattak, és innen van például a magyar, mai napig a mai magyar értékrendben, hogy akinek háza van, az számít valakinek, mindenki saját ingatlanra törekszik, arra, hogy például az agrárhivatások azok lenézettek, mint egykori paraszt jobbágyhivatások, de akár az is, hogy a paraszt, mint szitok, szóval mai napig itt van a magyar kultúrában, ezt kultúrának mondhatjuk, tehát nem akarok ebben hosszabban belemenni, ezt a ábrát, ezt én készítettem, próbálva rekonstruálni azokat a síkokat, amelyek Tóth Zoltán munkásságából kiolvashatók. Tehát nagyon fontos az, hogy valaki, akár egy szűkebb közösség, mint falu közösség, akár egy ország közösségében helyinek számít, vagy idegennek. Fontos itt a többségi valláshoz való csatlakozás is, tartozás is, ami országos szinten, ugye a katolikus vallás, mert ez volt egy teljes rendi hierarchia lévő, hogy a király csak katolikus lehetett, ehhez képest a többi az csonkarendi társadalom volt. Viszont ilyen helyi milliókben, mint például ami Balatonnak ezen térsége, ahol egy ilyen református kisnemesi hagyománynak köszönhetően a reformátusok voltak többségben, itt például a katolikusok élik meg azt a kisebbségi léthelyzetet, ami egyébként országosan pedig a többi felekezetnek volt a jussa. Fontos, most csak egy-kettőt emelek ki, ugye ez a nemes-nem-nemes származás, nyilván itt a nem-nemesen belül aztán valaki birtokos-e vagy nem, tehát hogy cselédhátterű. Ez nagyon fontos, miként aztán az is, hogy világi vagy egyházi, egyházrendi tagsága, az mi a katolikus protestáns egyházakhoz vagy görög-keleti egyházhoz tartozik, most csak a legnagyobbakat sorolva itt fel. Szintén azt gondolom, a rendiségben gyökerezik ez a generációs alárendeltség, ami egyébként egészen az Ószövetségig, Ádám Éva történetéig visszavezethető, tehát hogy a Éva történetéből eredeztethető annak a logikája, hogy a női szerepek azok alacsonyabb rendűek, mai napig akár fizetésbe kifejezve a férfi teljesítménnyel. Aztán tényleg ezekben nem fog most belemenni, mert az időm az meg vészesen fogy. A regionális identitásokban, ami nálunk kevésbé jellemző, már Magdi életében ott van, hogy édesanyja erdélyi hátterű, édesapja pedig valonnan észak-keletről, most ez vagy Felvidék, vagy Galíciára, vagy ki fog kicsit térni, ezt nem tudjuk, de ezeknek is van jelentősége, mondjuk elsősorban osztrák-német vonalon vannak valódi tartományok, stb. Tehát itt azt gondolom, ugrok egy picit, és akkor rátérek a előadásomnak a valódi mondandójára, ahol ezeket az előbb épp csak felvillantott strukturális síkokat próbálom az ő családi viszonyaikra leképezni. Ugye az édesapja, Bódi János, volt csak annyit tudjuk, hogy nagyon rosszul beszélt magyarul, még időskorában is a ragokat elvétette. Tehát egy idegenről van szó, aki árva, ugye 5 testvére volt, vagy 5-en voltak pontosabban, bocsánat, testvérek, és birtok nélküliek, tehát egy abszolút a margóról érkezik. Nem tudható pontosan a vallási háttere. Kovács Elemérné Marika néni, aki több interjút adott, tévében is elérhető, illetve YouTube-on elérhető módon, nem tartja őt vallásosnak. Valószínű egy katolikus vagy görög-katolikus, esetleg ortodox háttér lehet a háttérbe. Tibortól tudom, hogy írásban például cirill betűket is belekevert néha a kézzel írt szövegeibe, amik kevés felmaradt utána, tehát hogy ez a része az identitásának nem feltárt. Viszont azt lehet tudni, hogy orosz fogságból menekült. Illetve hát az is talán fontos, hogy az ő konkrét életében, mindjárt egyet előbbre is ugrok, és itt az édesanyjának a egyéni karakterét szeretném kiemelni, hogy mikor költöznek Szigligetről, akkor ugye itt gyakorlatilag egy családfői szerepbe kerül az édesanyja, amit a Orosz István féle életrajzból így olvashatunk, Bóriné a sarkára állt, elindent, más nem segít, mert mi lesz, ha egyszer nélküle alkuszik férjével az ördög. Másrészt, ami a morális kondíciókat illetik, ugye, hogy csak így céloznak erre a problémára, amit az alkoholizmus jelent, hogy a baj részben itt is az, ami Szigligeten sok a borra való természetben. Tehát a családfőnek a státuszát nagyon erősen meghatározza a morális tartása is, és aki ebben elbukik, az gyakorlatilag a falu társadalma, a közösség előtt bukik el. Ez egy nagyon fontos motiváció lesz, hogy miért költöznek ők aztán Máma pusztára. De visszalépek még, bocsánat, az édesanyja Nika Mária helyzetére, aki szintén idegen, Erdélyből, nem tudni honnan, Árva szintén, ők hatan voltak testvérek, románok elől menekült, én csak feltételezem, hogy ez a 16-os román betörésre utalhat ez a menekülés, mivel ez főleg Székelyföldnek a háromszéki részét érintette, könnyen lehet, hogy honnan is származik. És ez a két ember, a szülők Budapesten találkoznak, hát ha 16-ba jött az édesanyja, akkor 17 körül, és rögtön egymásba is szeretnek, és két nincstelen fiatal összekapcsolja az életét, és ebből születik aztán a legidősebb gyermek, Gyula, akivel aztán már mennek tovább Szigligetre. Tehát ők abszolút a nulláról indulnak. Tehát azt gondolom, ezt az origót kell látni az ő életükben, mint ilyen családstruktúrát, és Magdinak a teljesítményét innen szemlélnünk. Most látszik a vándorlásból, hogy itt a cseléd és munkás lét határán vannak. Az édesapa az hol uradalmi cseléd, hol gazda cseléd, ugye mikor a lakhelyekről van szó, ugye Máma puszta az egy bérlet, uradalmi bérlet. Vilonyán ott én fölteszem, hogy inkább valami napszámos munkát vállalhatott. Alsó Dakapuszta az megint inkább egy uradalmi telep volt. Litér rend szintén a kastély melletti cselédházban élnek, ugyanakkor onnan járt már át, vagy onnan is járt át Magdi ingázni Litérre. És ugye 39-től lényegében nagykorúságától kezdve Magdi a nitrokémiának lesz a munkatársa, de itt lényeges, hogy ez egy nagyon komoly előrelépés lesz majd az ő életükben, szeretném most is így kiemelni. És ha pusztákról, majorokról beszélünk, akkor azt is látni kell, ez egy nagyon tömeges létforma. A harmadik katonai felmérést, ami a 19. század utolsó harmadába derekán készült, akkor látszik ezekből a fekete pontokból, hogy, és a fekete sávok pedig a fekete föld lösz talajokat jelölik, ahol még jobban felszaporodnak, Somogyot kivéve ezek az uradalmak. Tehát ez egy tömeges szubkultúra volt, ha mondhatjuk így, a faluk társadalmától izoláltan egy önálló létforma, és ebből bekerülni egy faluba, ez megint egy óriási teljesítmény. Azt lehet mondani, hogy egy uradalmi cseléd létnek ez volt a ne továbbja a vágyak szintjén, hogy ebből az izoláltságból valamiképpen megtapadni egy falusi közösségnek a szélén. Itt Alsó Dakapusztát a Google Street View-val el lehet csípni. Itt a modern épületek mögött látszik egy régi cseléd sor, ahol a kémények utalnak arra, hogy ott bizony egykoron lakások voltak, míg az innenső felé látszanak is még a szoba, vagy a bejárati ajtók mellettük az ablakok. Tehát nem tudni, de ezt fölteszem valami ilyesmibe, ha nem éppen pont itt élhettek annak idején Magdiék. Most ha össze akarjuk hasonlítani azt a két léthelyzetet, amiben ők voltak, tehát a gazda és uradalmi cseléd lét, illetve a gyári munkás létet, akkor látni kell, amikor azt mondtam, ez egy tömeges létforma, tehát uradalmi cselédként szolgált, illetve gazda cselédként körülbelül egy 215 ezer fő a két háború között. Hozzáteszem, ugye a tisztán mezőgazdasági bérmunkás az közel 1.980.000-re lehet őket tenni. Ez a fennmaradó nagy többség, ez napszámos, tehát valójában ők még kiszolgáltatottabb helyzetben voltak, mint a cselédek, ha napszámos abból élt, amit napi szinten el tudott ide-oda szegődni, és abból volt neki némi bevétele. A cseléd akármilyen nyomorult, meg izolált körülmények között, de mégiscsak valami fix járandóság mellett tudott, hát ha nem is boldogulni, de stabilan vegetálni. Ezzel együtt nagyon komoly személyi függés, kiszolgáltatottság jellemezte az életüket, és ha mondjuk egyik oldalon ott van, ingyenes a lakhatás, de rengeteg olyan cseléd lakás volt, ahol közös volt a konyha használat, tehát legalább a cseléd lakások fele az ilyen volt a korban. Az, hogy ekkoriban a 30-as évekre már a uradalmat terhelt egy 45 napos gyógykezelési felelősség, ezt pedig egyáltalán nem biztos, hogy be is tartották, tehát nagyon sok múlott egy helyi tisztartón, hogy ezt mennyire vette komolyan. Minimális volt a készpénzbevétele a cselédeknek, tehát a konvenciót az döntően természetben kapták meg, tűzifában, gabonában, illetve az a illetményföld, ami hagyományosan egy-egy hold volt azon azt, amit termeltek, az az övüké volt, illetve egy-egy tehének, disznónak a szaporulatát megtarthatták. Tehát ez megint úgy relatív, hogy ez most bőség, vagy éppen szegénység, ugye nézőpont kérdése. Viszonylag kevésbé éheztek, mint a napszámosok, ezt szeretném itt, főleg a gazdasági válság éveiben. Említettem már ezt a falura költözés, mint létszélt, és ez a Bódi János esetében vissza is köszönt, a 45-ös földosztásnál ő litéren 3 hold földet igényelt, és vagy azt hiszem Temesi József atya munkájából olvasni, hogy az 50-es években, mikor készül az összeállítás, akkor 6 hold földje van. Tehát lényegében egy ilyen kisparaszti irányba neki sikerült kilépni a cselédlétből, igaz már 45 után, és még a kollektivizálás idejére ők már megöregedtek, de hát ez nem egy tartós előbrelépés, de az irány az egyértelmű. Na most ezzel szemben a gyári munkások, hát egyrészt látjuk itt a számát, tehát ez se egy olyan óriási szám, a 41-es népszámláláskor 830 ezer keresőt jelent, ezen belül a vegyipar, ahol Magdi is érdekelt, mindössze 18 ezer főt foglalkoztatott. Most a vegyiparnak az a sajátossága mai napig, hogy itt folyamatok vannak, kémiai folyamatok, amiket, tehát nincs gyártás abban az értelemben, hogy ahhoz kezek kellenének. Tehát a munkafolyamatokat felügyelik, illetve ha van olyan végtermék, azt csomagolják, mondjuk mint a kozmetikai iparban a szappant, vagy mint itt a pirotechnikai üzemben fűzfőn a jelzőrakétákat, ami például Magdinak is volt feladata. Tehát itt nagyon sok a iskolai, magasabb iskolai végzettséggel nem rendelkező női munkás, tehát 4 elemi, 6 elemi, az bőven elegendő volt, meg ez is volt rá egyébként a jellemző. Viszont ami nagy előrelépés, hogy szemben a pusztai vagy az uradalmi naturáliákkal, itt van egy állandó havi fix bér, másrészt pedig baleset és betegbiztosítás. 39-ben pedig bevezetik, aki legalább 1 évet már aktív munkás, évi 1 hét fizetett szabadság jár ezután. Tehát ebben a mezőnyben lehet érteni azt a kis történetet, hogy mikor testvéreit ráveszi, hogy a szabadság ideje alatt vállalják el egy birtoknak a kaszálását, learatását. Fűzfő egyébként teljesen ugyanez a képlet, amit itt látunk, hogy van egy komoly üzemi szociális háló, ez persze a szakmunkásokat érinti, meg a tisztviselőket elsősorban, tehát van saját nyugdíjpénztár, illetve szolgálati lakás. Most ha modellként pillantunk erre a kétgenerációs mobilitási útra, akkor látjuk, egyrészt ott van az a teljes nincstelenség, onnan az apja érkezik. Egy-egy tőke elem is előbukkan abból a nagyon kevés forrásból, például az, hogy ért a lovakhoz. Tehát meg tud menekülni az oroszok elől, mert lovon menekül, másrészt pedig Molnár kocsis lesz Szigligeten. Tehát ez a lovakhoz való affinitás, ez egy fontos tőke. A cserélétet láttuk akkor, tehát, hogy van lakhatásuk, meg valamiféle állandó kereset, módjövedelem, még ha ez naturália is. Ugyanakkor Magdinál a gyári munka egy állandó bevételt is eredményez, és meg kell említenem egy nagyon fontosat, amit több előadásban előjött az olvasás szeretetén keresztül. Ez az a honorációr hagyomány, ami a műveltségen keresztül emancipálja az ember, tehát ez nem kell föltétlen iskolai, papír alapú műveltség legyen, hanem az a tudástők, amit olvasmányokon keresztül gyűjthet össze az ember, és hát lépten nyomon ez vissza-vissza köszön konkrét személyek révén is, tehát például van a Gizike, a Pesten iskolázott kisasszony, akivel beszélget Magdi, illetve könyveket kölcsön, illetve az Androsics István atyának a könyvtárát ugyanígy használhatta. A civil aktivitást ugyanebbe a sorba sorolva, vagy ebbe a körbe sorolom, tehát akár Szívgárdát, akár a előbb már részletesen tárgyalt dolgozóhányok egyesületét, vagy szövetségét, és ami szerintem az eddigi utakból, vagy elemzésekből, életutakból elsikkadt, de van egy lényeges félmondat, ez a polgári iskolai esti tanfolyam. Én azt gondolom, ez halatlan lényeges, felteszem Magdit, a főnökei látták olyan megbízhatónak, hogy beiskolázták egy ilyenre, viszont aki a korban már polgárival bírt, ami most pusztán a általános iskola felső tagozatának felelne meg, de ebben az időben lényegében minden altiszti állást polgári végzettséggel be lehetett tölteni. Tehát az a nem fizikai segédszemélyzeti munkakörök feltárultak ezzel Magdi előtt, amivel ebből a munkás létből minimum egy művezetővé tovább tudott volna lépni, illetve szakiskolák irányába is ez egy kompatibilis végzettséget biztosított. Na most, ha ilyen altiszti pályára gondolunk, az azt jelenti, hogy Magdi, hát ha egyrészt nem jön a kommunizmus, másrészt ha nem hal meg, akkor egy nyugdíjas állásra bíró, megbecsült középvezető lett volna, ez a minimum, amit el tudott volna érni a pályáján. Most a 41-es népszámlálás, még lehet egy-két percet hozzá csípek elnézést ezért, de azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy hogy lehet egy személyt tette lehet-e érni a 41-es népszámlálás alapján. Ők akkor pont Vilonyán éltek. Most, ha az óramutató járásával megfelelően haladunk, akkor azt látjuk, hogy van 3%, aki analfabéta, 17%, aki így úgy tudott írni, olvasni, de nem volt erről iskolája. Van 18% 4 elemivel, 58% 6 elemivel, és Magdi evel a polgári tanfolyammal, ami, tehát a polgári iskolai végzettség, még lehet neki ez nem volt meg, de hogy tételezzük föl, hogy őt már ide soroljuk most, tehát abban a szűk 3%-ba tartozott, ez összesen 14 főt jelentett a faluban, akik lényegében iskolai szinten messze kiemelkedtek a többiek közül, a 1%-nyi 5 főt jelentő érettségizett és diplomás mellett. A nitrokémiáról valójában én nem megyek bele. Egyet szeretnék, hogy a munkás toposszal szembe talán kiemelni, az, hogy az üzem az kegyúri funkciókkal bírt, úgy, mint régen egy uradalom, vagy mint egy komolyabb nemes úr, akinek ott volt a helyi iskolának, a templomnak a fenntartási kötelezettsége. Ezek a nagyüzemek ugyanúgy kötelező feladatkörként kapták, hogy gondoskodni kell többek közt a lelki igényekről is, vagy műveltség igényekről, tehát mint elemi iskola, atlétikai klub, a templomépítés az egy az egyben, tehát ez nem én látom bele történészként, hanem ez így volt jogilag is megkonstruálva, hogy a fűsző gyártelep, vagy a gyártelepi templomnak a nitrokémia volt a fenntartója. Tehát ezt érdemes azt gondolom tudatosítani. Most a munkabérről még, és akkor ez az utolsó előtti dia, hogy valójában ez a vidékre jellemző munkabérek, ha filérbe vannak megadva, azért elég csekély havi járandóságot tettek ki, tehát ez 24-27 filléres órabér mellett havi 45-50 pengő lehetett a Magdi bére. Ha nagyon tényleg jobban fizetett ez az üzem az átlagnál, ennek a levéltárogóknak, én még kell majd még nézni, akkor lehet, hogy ez magasabb, de nem sokkal. És érdemes, hogy mindig kerékpárról fotózzák Magdit, meg a jelképe is ennek a boldog avatási évnek a kerékpáros Magdi, hogy egy új Csepel kerékpár a 30-as évek végén 180-200 pengőbe került, tehát legalább 4 havi vegyipari munkásnői bér tett ez ki. És zárásképpen, ugye tegnap volt 80 éve a kerek évfordulója, hogy Bódi Magdi mártír halált halt. Azt gondolom, arra is emlékezzünk, hogy ezen a napon litéren további 17 polgári áldozatot gyilkoltak meg a szovjetek, köztük 10 nőt, és sajnos ezzel így kerek a történet, de azt gondolom, hogy egy óriási ünnep másik oldalról, hogy az meg nekem számomra egy ilyen személyes ajándék azzal, hogy elmélyedhettem Bódi Magdi életébe, hogy itt többről van szó tényleg, mint egy munkáslánynak a haláláról, hanem ő egy szent életű fiatal lány volt, és hát ez egy nagy kegyelem számomra is, hogy ezt megtapasztalhattam. Köszönöm a figyelmet!
Dr. Horváth Gergely történész előadását hallották, mely a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferencián hangzott el március 24-én a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében. Ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Birincsik Márton, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
Érzés, ami összeköt, mint testünket a vég, ami bármelyre is járunk, minden úton elkísér. Ha te is érzed, kérlek, gondolj néha rám, és többé nem választ el semmilyen, nem szólsz, már jól tudom, testvérek vagyunk, mert közös nyelven mondjuk el, hogy összetartozunk, hisz régen egy a sorsunk, a hitünk s a bánatunk, egymásért élünk, s ha kell, segítünk, hogy mindig megtaláld a hazád. Fújhat bármerről a szél, fontos vagy nekünk, mert a holnapban csak együtt létezhetünk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást!